Picit helyezzük el időrendbe a nagy heti események közepette a történéseket. Emlékeztek rá, hogy virágvasárnap Jézus bevonul Jeruzsálembe, ünneplő sokaság veszi őt körül, majd vélhetően a virágvasárnap estét is szabadonban tölti imádsággal. Hétfőn reggel megy vissza Jeruzsálembe, ezen a napon tisztítja meg a templomot, és vélhetően ezen az úton találkozik ezzel, látja meg ezt a fügefát, akar enni róla, majd, ahogy Márk mondja, megátkozza ezt a fügefát, és majd kedd reggel, amikor jönnek ismét, akkor találkoznak azzal a jelenséggel, hogy elszáradt a fügefa. Máté szokásához szíves sűrít egy picit a történeten, a lényeget megragadva, a lényeget kiragadva, de ha a Márk evangéliuma 11. rész 11-13-at és a Márk evangéliuma 11. rész 20-21-et megnézitek, akkor sikerül kicsit kronológikusan, időrendben behatárolni az eseményeket. Tehát Jézus korán reggel, azt mondja az írás, elindult Jeruzsálem felé, és megéhezett. Milyen döbbenetes kijelentés, és milyen fontos, hogy benne van ez a Bibliában. Ez egy szó, hogy megéhezett. Mennyire emberi dologról van szó. Nem kérdezem meg tőletek, ki az, aki meg szokott éhezni, mert valószínűleg mindenki életében legalább egyszer megéhezett már ma is. De valószínűleg, hogy többször is. És ha egész éjszaka nem eszel, vérasztasz, imádkozol, keresed az Úr arcát, és lehet nagyon picit alszol esetleg, hát valószínűleg reggel nagyon éhes leszel. Jézus is ez történt, egész éjszaka nagy részét véletlenül imádságban vérasztva tölti, és akkor reggel elindulnak, akkor már elég éhes. Elég intenzív napok vannak mögött egyébként, hosszú utazások, és a szolgálatnak a elég komoly terhe is. Egyrészt ez a megérzett kifejezés nagyon erőteljesen mutatja számunkra, hogy Jézus valóban emberré lett. Az Isten, a valóságos Isten valóságos emberré lett. Maximálisan bele tudja érezni magát a te sorsodba, az életedbe. Maga ez a fajta beleérző képesség, az empátia, az Istennek egy nagyon mély jellemvonása. Néha az Istent úgy képzelik el az emberek, hogy hatalmas trónon ül, megvan a maga problémája, és ezek túl nagyok ahhoz, hogy a mi életünk apró dolgai beleférjenek ebbe a hatalmas probléma rendszerbe. És mennyire nem így van. Pusztán ez a szó, hogy megéhezett. Olyan mélységében mutatja meg az Istennek az együttérzését, ilyen mélyen vált Isten emberré, érted és értem, ilyen mélységében érezte át a te sorsodat és az én sorsomat az Isten, hogy emberré lett, valóban. Jézus minden szükséget magára vett, és minden szükséget vállalt, amely az embert a teremtettségénél fogva jellemzi. Az embernek vannak természetes szükségei, amelyek jellemzik az ő életét, amelyet Isten alkotott az ő életében. És van néhány alapvető szüksége az embernek, amelyből az egyik pontosan ez, hogy megéhezett, tehát ételre van szüksége, táplálékra van szüksége. Erről már gondoskodik Isten az Éden kertjében az ember számára. A gondviselő kegyelme már megjelenik az Éden kertben, amikor gondoskodik az ember szükségéről a mindenható Isten. Ugye három alapvető szükség, amelyről tudunk, és a Biblia is beszél, az egyik a gondviselés, a gondoskodás, a törődés szüksége, amelynek egyik szegmens, egyik része az étel, másik része a ruházat, harmadik része, hogy legyen hova lehajtani az embernek a fejét, legyen nyugodt hely, ahol meghúzhatja magát, legyen egy hely, amiről azt mondhatja, hogy ez az én otthonom Istentől. A másik dolog a megerősítés, a bátorítás. Ez is az embernek szüksége. És milyen fantasztikus módon jelenik meg a Bibliában, ahogy hallottuk ma is a bevezetőben, a bátorítás. A bátorítás szolgálata, hogy az Isten az ő beszédében számtalan helyen bátorítja az embert, építi a hitét az embernek, erősíti a bizalmát az embernek, bátorítja, hogy ne add fel, hogy menj tovább, hogy nem vesztes vagy, nem kudarcra vagy ítélve, hanem győzelemre, hogy erős vagy, és nem vagy gyenge. Mennyi bátorítás van az Isten igében? Milyen mérhetetlenül tölti be a kereszten kifolyó vér által a názareti Jézus Krisztus ezt a fajta szükséget, a gondoskodást, a bátorítást. És a harmadik dolgot, a biztonságot, hogy el vagyok fogadva, biztonságban van az életem. Milyen mérhetetlen módon mutatja a kereszten kifolyt vér Jézus áldozata, hogy Isten egyszer és mindenkorra megváltott bennünket a bűntől, a haláltól, kiszabadítva bennünket az ördög hatalmából, megváltott minket a sírtól, és aki Krisztusban hisz, Isten gyermekévé lesz. Mekkora biztonság ez az ember számára, hogy elmondhatja valaki, aki hisz Jézus Krisztusban, én az Istenhez tartozom, a mindenható egyigaz Istenhez, a Teremtőhöz tartozom, ő az én atyám, halleluja! Isten együtt érez veled, Isten beleérzett a te állapotodba, az én állapotomba, és emberé lett. Jézus megéhezett, abszolút ember lett az Isten. Érted és értem. A gyümölcs terméshez, ugyanis egy gyümölcs keresésben van Jézus, egy pár szót erről még majd szólok, de a gyümölcs terméshez legalább három dolog kell. Egyrészt ugye a növénynek kell megfelelő talaj, rendelkeznie kell megfelelő gyökérzettel, és szüksége van esőre, csapadékra. Enélkül a legjobb, legszebb, legnemesebb növény sem tud gyümölcsöt teremni. Így vagyunk mi is. Hogyha valóban el vagyunk ültetve a közösségben, az atyával, Jézus Krisztus által, és valóban a hitnek a gyökerei, a bizalomnak gyökerei jó mélyen vannak, ebben a talajban, Krisztusban mélyen gyökerezünk, akkor a Szent Szellem bőségesen betölti a szükséget az életünkben. A forrás lesz a Szent Szellem az életünkben, mert megelevenít az Isten beszédét, mert nagy fa sok táplálékot igényel. Egy egészséges fa sok gyümölcsöt terem. És amelyik fának nő a gyökere, annak növekszik a gyümölcs termő képessége is. Isten így áll meg minden ember mellett, amikor elszámolás ideje jön majd, és megnézi, hogy milyen és mennyi gyümölcsöt termett az életünk. Azt olvastuk a 19-es versben, hogy az út mellett talált Jézus egy fügefát, zöldelt, és keresett rajta gyümölcsöt. De nem volt rajta gyümölcs. Ezért azt mondja az írás, hogy megátkozta, vagy szólt, hogy ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé. Tehát bevégezte a sorsát ennek a növénynek. Többé nem volt lehetősége változtatni a sorsán. Elvégzett volt ennek a növénynek a sorsa. A fügefa, a Bibliából tudjuk, a fügefa Izrael népét jelenti. Elsősorban Izrael vonatkozik. A Hóseás könyve 9. fejezetének 10. versében konkrétan szól Isten igéje erről. Hóseás 9.10. Azt olvassuk itt a Hóseás 9.10-ben. Mint szőlőfürtöket a pusztában, úgy találtam Izraelt. Mint a füge első termésének zsengéjét. Úgy néztem a ti atyátokat, Károli fordítás alapján olvasom, de bementek Baal-Peorhoz, és a gyalázatosnak adták magukat, és utálatossá váltak, mint amit szerettek. Ebből az igéből sokkal érthetőbbé válik, amit Jézus tett. Egyrészt tudjuk nagyon jól, hogy Jézus a csodáit soha nem tette öncélúan. Alapvetően az is elképzelhetetlen, hogy Jézus éhes volt, nem talált ennivalót, ezért dühös lett, és odavágott. Ugye ez elképzelhetetlen. Különösen azért is elképzelhetetlen, mert ha végig gondoljuk, hogy néhány nap telik el, és nagy pénteken iszonyú szenvedéseket él át, gúnyolják, csúfolják, megverik, gyalázzák, szenved, és a kínzóiért elkezd imádkozni, és azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Tehát maga a bosszúállás Jézustól teljesen távol van. Az, hogy ő kijön a sodrából, mert az ő szükségei nem lettek betöltve, ez nem lehetséges. Tehát maga az, amit ő tesz, Az nem lehet, hogy a saját dühéből, elégedetlenségéből, haragjából fakadjon. Ez lehetetlen. Mindig, amikor csodát tesz Jézus, akkor az emberek megtérését, üdvösségét, a mindenható Istenhez való hazatérésüket akarja munkálni, hogy ez a kapcsolat rendeződjön az Isten és az ember között. Mindig ezért teszi a csodáit. Mindig Istent helyezi középpontba, nem önmagát. Tehát vélhetően, ahhoz, hogy megértsük ezt a történetet, itt is ezen az úton kell elindulnunk. Ez vezet a megoldáshoz. Ahogy Hóseás könyvében olvastuk, hogy Izrael a fügefa első zsengéje. Bizonyára éltetek már át olyat, akiknek szüleinek vagy maguknak van kertjük, és gondoznak növényeket. És akkor várjuk, hogy a növények érjenek, és megnézzük, sokszor emlékszem gyerekkoromban, naponta többször is lementem a földépret megnézni, hogy pirosodik-e már, és egy kicsit már pirosodik-e, vagy érik-e a megy, vagy a cseresznye, vagy a barack, vagy az alma, és ugye sokszor megettük már, úgymond, hogy kesely állapotban kicsit zöld volt, egy kicsit piros, de azért jó volt, ezt volt is le. És milyen örömöt adott az embernek, amikor a gyümölcs érés előtt egy-két szem már beérett, és megkóstolhattuk. Milyen üdítő, frissítő élmény az ember számára, egy-két szemet már ehettem. Úgy mondtuk ezt, hogy az újság, az újdonság öröme. Ugyanilyen volt Isten számára Izrael népe. Ilyen örömöt jelentett Istennek a Sínai-hegyi szövetségben önmagát, önszántából a szövetségre elkötelező nép. Mint amikor a pusztában jár a vándor, és egy friss gyümölcsöt eszik. Meglepetés a számára, üdítő, frissítő. Ilyen volt az Isten lelkének, szellemének, szívének, amikor Izrael önszántából jött, hogy szövetségese legyen az Istennek. Ezért nevezi Hóseás Izrael népét a füge első zsengéjének. Ennek a frissítő találkozása a képe ez. Azonban egy másik dologról is beszél itt Hóseás, ami szintén segít megértenünk Jézusnak ezt a kijelentését, és a Máté evangéliumában lejegyzett eseményeket. A 4 Mózes 25-re utal Hóseás, amikor Bál Peorhoz, azaz Peor istenéhez tért a nép, és paráználkodtak a Izrael fiai Peor istenének leányaival, és vétkeztek Isten ellen. Isten abban a történetben nagyon döbbenetes módon kéri számon a vezetőket. Azt mondja Mózesnek, hogy minden vezetőt a népből fel kell kötni. Nem olvassuk, hogy a nép vezetői vétkeztek volna. Nem olvassuk, hogy ők részesei lettek volna ennek a bűnnek, tehát hogy ők bementek volna bávány áldozatot enni és paráználkodni azok a lányokkal. Mégis azt mondja Isten, hogy akaszd föl mindegyik vezetőt, Mózes nem teszi meg, hanem összeszedi a csapatot és rendezkednek. És itt van Fineásnak az esete, Áron unokája, aki vesz egy lándzsát, és egy izrael embert, aki behozta az idegen népek leányait a sátrába, és áldozott Peor istenének, bávány imádó lett, és Fineás ledöfi ezt az embert, és meghal. Ezáltal ez Istennek tetszett, kedves volt Istennek. Nagyon döbbenetes dolog tehát, hogy a vezetőknek van egy felelőssége. A vezetők felelőssége nem csak annyi, hogy szent életet éljenek, hanem hogy segítsék szent életre azokat is, akiket vezetnek. Egy vezető, ha tudja, hogy valaki vétekben van, és nem tesz semmit, felelős Isten előtt. Jézus, mivel látta, hogy a népe vétkezik Isten ellen, és báványimádó lett, azaz nem az élő Istenben bízott, elhagyta a hűséget, a fogadott hűséget, és hűtlenné vált Jézus korára, és nem ismeri fel a meglátogatásnak az idejét. Nem ismeri fel Jézus Krisztusban a meglátogatást, a mesiást, a felkentet, a szabadítót. Ezért jön ez a kép ide. A Hóseási ige, És a példa a fügefáról, amely arról szól, hogy Isten meg fogja ítélni a népet hűtlensége miatt. Ne feledjük el, hogy a hűségnek is van következménye és gyümölcse, és a hűtlenségnek is van következménye, van gyümölcse. A fügefa zöldelt és teljesen egészségesnek tűnt. Amikor messziről nézel egy szép zöld fát, említettem nektek már, hogy északon, Galileában folyton teremtek. Több növény folyton hozott termést folyamatosan. A fügefa is emlékeim szerint 10-szer egy évben, és délen is, Jeruzsálem környékén is elég gazdag volt a termés. Tehát elég bőséges volt a termés, olyan volt a klíma. Ezt erről olvasunk korabeli fejezésekből, Josephus Flaviusnál. Amikor tehát Jézus meglátta ezt a zöldelő fügefát, joggal remélhette, hogy úgy néz ki, mint ami egészséges. Tehát teljesen úgy látszott, mint ami gyümölcstermő, egészséges fa. Azonban, amikor közelebbről megnézte, azt látta, hogy csak levelet hajt. Látszatra egészséges. Valójában gyümölcsöt nem terem. Ilyenek voltak a zsidók vezetői is. Látszatra szolgálták az Istent. Látszólag szerették az Istent. Látszólag engedelmeskedtek az Istennek. Látszólag megtartották a szertartásokat. Látszólag megtartották a törvényt. Úgy nézett ki, mint egészséges lenne. Csak éppen Isten szerint való gyümölcsöt nem teremtek. Nem termett az életük. Majd meg fogjuk nézni, mit jelent Isten szerinti gyümölcsöt teremni. Egyébként Márk megjegyzi, hogy még nem volt itt a füge érés ideje annak a fának, ennek ellenére Jézus keresi rajta a gyümölcsöt. Mi ennek a üzenete? Ez is meg fogjuk nézni. A Júdás levelében, az első rész 12-13-as versében, ugye egy fejezetből áll Júdás levele, tehát nem nehéz megtalálni az első fejezetet. Júdás 1-12-13-ban következőt olvassuk a témánkkal kapcsolatban. Ezek szennyfoltok, szeretett vendégségeiteken, akik szemérmetlenül veletek lakmároznak és hízlalják magukat. Olyanok, mint a szél sodort a víz nélkül való fellegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestől kiszakítva kétszer halnak meg, mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygócsillagok, akikre az örök sötétség homálya vár. Tehát a gyümölcstelen élet Isten szemszögéből az az a fa, amelynek nem jó a gyökere, nem jó talajban van ültetve, és nem kapja megfelelő forrást. Tehát rossz gyümölcsöt terem, nem terem gyümölcsöt, haszontalan, csak fogja a helyet. Utolsó napon az ítéletkor Isten megítéli az ilyen életeket. Mert minden élettel kapcsolatban van az Istennek terve és célja. Nem véletlen születünk erre a világra. A folytatásban, 20-as versben azt olvastuk, amikor látták a tanítványok, elcsodálkoztak, és ezt kérdezték. Hogyan száradt el ez a fügefa ilyen hirtelen? Ugye másnap reggel van, szembesülnek az, hogy egy nap alatt kiszáradt a fügefa, azért ilyen gyorsan egy egészséges fa nem szokott kiszáradni. Márk azt is elmondja, hogy Péter volt, aki kérdezett, ugye ő a ügyeltes kérdező. Péter barátunk nagyon érdekelte, hogy hogyan történt ez az egész dolog. Isten nem, mint ugye mondtam nektek, hogy Márk megjegyzi, hogy nem volt fügeérés ideje. Ne feledjétek el, hogy a Biblia világosan tanít arról, hogy Isten nem jelenti be előre, hogy mikor fog visszajönni az ő fia, és mikor tartja az elszámolást. Isten nem jelenti be előre, hogy mikor jön vissza Názáreti Jézus Krisztus, és viszi el az ő népét, és nem jelenti be előre, hogy mikor ítél meg majd minden embert. Ne feledjétek el, hogy az ember a halálával már abba a fázisba kerül, hogy Isten szín elé kell álljon. Neki már eljött a világ vége. Az ember, amíg benne van a lehellet, benne van az élet, addig van lehetősége a sorsán változtatni, és Isten szerint életet élni. Utána már nincs. És az, hogy kinek mikor jön el ez a pont, azt nem az emberek határozzák meg, hanem az egyedül az élő Isten. Akár a Krisztus visszajövetelére, az utolsó ítéletre, vagy az ember halálára gondolunk, mint fordulópontra az ember sorsában és életében. Tehát az, hogy fügérés ideje nem volt, és oda ment Jézus, erről szól. Hogy nem az emberi elképzelés, elgondolás határozza meg, hogy mikor kell megállni az embernek Isten színe előtt, hanem ez Isten döntése. Akik igazán szeretik Isten fiát Jézust, akik igazán szeretik, viszont szeretik az atyát, azok mindig kész vannak. Miért? Hogy a Biblia mondja, úgy várják őt, mint az őrök a hajnalt. Vagy úgy várják őt, mint a szerelmes menyasszony várja a vőlegényét, hogy megérkezzen. Tehát akik szeretik az Istent, azok várják a vele való találkozást. Ne fedjétek el Pál apostolt. Mindennél jobb nekem az Úrnál lenni. És alapvetően én vágyom vele lenni. Azt mondja Pál, hogy nem úgy fél a haláltól, hanem vágyakozik találkozni már Jézussal. Hogy lássa őt, hogy vele legyen örökké. Az Isten szerető ember, ez a jellemző, vágyakozik utána, várja az Urat vissza. Nem meglepetésként fog érni az ő eljövetele. És itt már kezdünk közeledni az, hogy mit jelent gyümölcsöt teremni, és milyen gyümölcsöt is keres az ember életén a názareti Jézus. Mit jelent a gyümölcs? Valójában, ha az Isten igének ezt a szakaszát tekintjük. A fügefa hirtelen való elszáradásának profétai üzenete is van. Mint mondtam, a fügefa elsősorban profétai képként Izrael népét jelenti. És Krisztus után 70-ben Titus vezetésével a római seregek lerombolják Jeruzsálemet, felégetik a templomot. A vér hömpölygött Jeruzsálem utcáin. Rengetegen meghaltak, néhányan Masada erődbe menekültek, 3,5 évig. Az ószövetségi proféciák alapján várták, hogy majd 3,5 év után eljött a nagynyomorúság, és 3,5 év után visszajön majd a messiás a Olajfák hegyére. Eltévesztették. Nem jött vissza, és öngyilkosok lesznek a zsidó katonák, harcosok és a Masada erődbe menekülők. Borzasztó tragédia. Tehát ahogy Jézus megjövendőli, Krisztus után 70-ben bekövetkezik Izrael teljes pusztulása, és ez a fajta ítélet. Fügefáról beszélünk. Fölteszi a kérdést Péter Jézusnak, hogy hogyan száradt el ilyen hirtelen ez a fa. A válasza Jézusnak egy kicsit úgy tűnik, mintha nem erre a kérdésre hangozna. Mint ha nem erre válaszolna. De tudjuk, hogy Jézus ilyet nem csinál. Tehát biztosan erre a kérdésre adott választ, amikor Péternek válaszol. Azt mondja, bizony mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. Ugye a magyar monda világban, népese világban a fanyűvő, mint olyan ismeretes, a hegy roppantó, hegy törő, szikla zúzó, és ismeretes. Na, de azért mondjuk az Olajfák hegyét beleparancsolni a Holt tengerben, mert itt képszerűen erről volt szó, Jézus rámutatott az Olajfák hegyére, na ezt a hegyet, látjátok, ott van a Holt tenger, aki hisz és imádkozik hitáltal, az beleparancsolja ezt a hegyet, és beleugrik a Holt tengerbe. Tehát teljesen Jézus mindig képszerű volt, tudjátok. Tehát ő képszerűen tanított, nagyon sokszor használja a teremtett világnak csodáit, amit láttak, a virágokat, a szántóföldet, és így használja most példának az Olajfák hegyét és a Holttengert. Azt mondja, hogy ha hisztek, beleugrik ez a hegy a Holttengerbe. Föltetted a kérdést, hogy ennek mi értelme van. Tehát valószínűleg, hogy önmagában az, hogy a Holttengerbe beleugrik az Olajfák hegye, vagy bármelyik hegyet beleparancsolod a óceánba, ennek önmagában nem sok jelentősége van, ez még úgy nem hozza az embert, alapvetően normális embereket lázba. Mit akart Jézus mondani ezzel a képpel, ezzel a példával? Dávid a Zsoltára 18-29-ben vallást tesz az ő hitéről. Azt mondja Dávid a Zsoltára 18-29-ben, veled a rablóknak is nekirontok. Ha Isten segít, a faron, vagy a kőfaron is átugrom. Dávidról tudjuk, hogy jó napokban és próbatételek között is bízott Istenben. Hitt, bízott Istenben, és hűséges volt Istenhez. Amikor vétkezett, kész volt megtérni, és rendezni a kapcsolatot. Visszatérni a hűtlenségből a hűségbe, élve Isten kegyelmével. Nos, milyen gyümölcsöt keres tehát a zsidók vezetőinek és a nép életében Jézus? Ha azt mondjuk, hogy a fügefa, a zsidó nép, mi akkor a gyümölcs? Bibliát olvasó emberek számára ugye a gyümölcs kérdésben mi jut eszünkbe? Mondjátok. Tiltott gyümölcs. Nekem ez eszembe se jutott. A szent szeren gyümölcse. Igen, igen. Aztán? Igen, a Galata 5.22 a szent szeren gyümölcse, ugye? Így van. Aztán? A megtérők, akik a hitünknek a gyümölcsei, akik a hívő nép, a Krisztus népe, a tanítványok bizonyság tételére nyernek hitet, és térnek vissza haza bűneikből Jézus Krisztus által az Atyához. Ezek mind gyümölcsök. Igaz. Mégis azt gondolom, hogy itt nem konkrétan ezekről van szó, hanem arról van szó, amely ezeknek a gyökere. Amelyekből ezek teremnek. Az alapvető lényege a gyümölcs termésnek. Azt mondja az Isten igéje, ugye igét igével magyarázunk a János 16.9-ben, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Tehát, ha gyümölcstelenek voltak ezek az emberek, bűnben éltek, akkor az alapvető bűnük az volt, hogy nem hittek Jézusban. Mit is jelent hinni? Az eredeti szó a hitre nagyon mély tartalmú. Sokkal többet jelent, mint ahogy mi azt be tudjuk fogadni a magyar nyelvben a hit szóval. Ennek egy nagyon mély, tágas alapja van ennek a szónak. Azt jelenti például, hogy bízni valakiben. Hisz valakinek. Hisz valakiben. Meggyőződés jelent. Bizonyosságot és bizonyítékot jelent. Hűséget jelent. Megbízhatóságot, azaz megbízhatónak tartok valakit, ha hiszek benne. Hitelesség, azaz hitelesnek tartom azt a szemét, akiben én hiszek. Ígéret, biztosíték, kezesség, szerződés, azaz biztos vagyok benne, hogy akivel szerződés, szövetséget kötöttem, az megtartja a szövetséget. A szerződésben leírt feltételeket és kötelezettségeket betölti. Rábízott holmit is jelent, hogy bizalommal teszem az életemet a kezébe. Rábízom az életemet, bízom benne. Oltalmat és fennhatóságot is jelent. Hogy bízom benne, mert ő megoltalmaz. Bízom benne, mert védelmez. Aztán, ha tovább bontjuk a szót, és egészen az alapszóhoz érkezünk meg, akkor meggyőzni valakit, hallgatni valakire, engedelmeskedni valakinek, meggyőződni valamiről. Engedem a magam meggyőzni, azt is jelenti. Egy vezetésben megőszült emberrel beszélgettem hétvégén, az édesapám, és azt mondta, hogy egy közösség sikere főként azon múlik, hogyan viszonyulnak vezetőjükhöz. Egy közösség sikere nagyban azon múlik, hogy a közösség tagjai hogyan viszonyulnak a vezetőjükhöz. Amennyiben elfogadják vezetőjüket, tisztelik őt, sikeresek lesznek. Ugye ez az életben tapasztalt valóság. Keresztény vezetőként szükséges, hogy aki keresztény vezetők, feltétlen bizalommal kötődjenek Krisztushoz. És ezzel járjanak jó példával elől az Isten népe között. A közösség tagjai számára szükséges, hogy Krisztusra nézve bízzanak vezetőikben, és kövessék őket. Ez elengedhetetlen a győztes hívő élethez. Amikor ez megbomlik, tehát vagy a vezetők nem bíznak Krisztusban, nem Krisztusra tekintenek, vagy a tagok nem Krisztusra nézve bíznak a vezetőikben, tehát nem a vezető képességében bíznak, hanem az elhívásukra tekintenek, hogy Krisztus az ő elhívójuk, és erről van egy kijelentésük. Ha ez megbomlik, elbukik a nép. Ha ez erős, tehát egy nép vezetői, Krisztusban bíznak, és a nép, Isten népe, Krisztusra nézve bízik a vezetőiben, és követi őt, győztesek lesznek. Győzni fognak. Ezért akarja éppen ezt a bizalmat megbontani az ördög. Ezt a bizalmat támadta meg Évának az életében, majd Ádámnak az életében. Mert ezt a bizalmat meg tudja bontani. Elbuktatja az embert, elbuktatja a közösséget. Így bukott el Izrael népe is. Jézus tehát a hitről beszél, mint gyümölcsről, amely, mint érzitek, hűséget, bizalmat jelent, és oly sok mindenben színezhetjük ezt a szót, amelyről korábban már beszéltem. Azt mondja Jézus, és mindaz, amit hittel kértek, imádságaitokban megkapjátok. Jézus itt utal arra, hogy Istennek minden lehetséges. Tehát amiképpen egy hegyet be lehet parancsolni a tengerbe, amiképpen az emberi elme szerint lehetetlen, Istennek lehetséges. Tehát Istennek nincs semmi, ami lehetetlen lenne, hogy megtegye. Éppen ezért, ha mindez, amit imádságban hittel kértek, megértése abban áll, hogy a mi imádságainknak a forrása az, ahogy hiszünk, bízunk Jézus Krisztusban és az Atyában. Ebből a hitből és az iránta való feltétlen engedelmességből nő ki a hit által való imádkozás. A Krisztusban és az Atyában való hitből és az iránta való engedelmességből nő ki az ima. Kérésünk, könyörgésünk ereje annak függvénye, hogy mit gondolunk, hogyan látjuk azt, akihez szólunk, akit megszólítunk. Gondoljatok végig. Kérésünk, könyörgésünk, imádságunknak az ereje annak függvénye, hogy mit gondolunk arról, akitől kérünk. Van-e hatalma arra, hogy amit kérünk, meg tudja tenni? Bízunk-e abban, hogy ő, ha javunkra válik, és az akaratát megjegyezik, meg fogja tenni? Hisszük-e azt, hogy az lehetetlen, hogy az ő hatalma kicsi legyen, hogy ezt megcselekedje? Az biztos, hogy neki hatalma van erre, hogy megtegye. Tehát ez a lehetőségből ki is van zárva, hogy azért nem történik meg valami, mert az Isten nem elég hatalmas. Ezért van az, hogy az imára vezeti vissza, mint gyümölcsre Jézus, a hitet, a hitből kinő az ima. Ha én ismerem az Istent, bízok az Istenben, hiszek az Istenben, akkor imádkozni fogok hozzá. Kérni fogom őt. Mert ő tud cselekedni. Egyedül ő tudja megváltoztatni a dolgokat. Még egy gyümölcstelen életből is tud gyümölcsözőt hozni. Izrael népe még 70 napokban megtér. Meggyógyulhatott volna. Ha fölismeri a meglátogatás napját, amelyért Jézus sír, amikor Jeruzsálemet látja, megtérhettek volna, helyreállhattak volna. Ha Júdás a Getsemáné kertben hallgat Jézus szavára, megváltozhatott volna a sorsa, az élete. Isten hatalmas. Ő a mindenható. És ha te így gondolkozol Istenről, az megnyilvánul az imáidban. Abból kinő az ima. úgy fogsz imádkozni, amilyen módon ismered azt, akihez szólsz. Azt mondja Jakab a levelének 5. rész 16. versében, valljátok meg azért, Jakab 5.16. Jakab 5.16. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Hogy folytatja? Ki emlékszik? Nagy az ereje! Halleluja! Az igaz, azaz hűséges, hitteteljes ember, buzgó, azaz álhatatos könyörgésének. Miért? Miért nagy az ereje? Azért, mert tudja, kit szólít meg. És mert tudja, hogy Istennek mindenre megvan a hatalma, ezért állhatatos az imában, és nem hagyja abba. Mert tudja, hogy mindent megtehet a mindenható Isten. Halleluja. És nem adja fel. Akkor sem, ha kezdetben kudarcokat lát. És nem azzal a sebességgel, tempóban történnek a dolgok, ahogy ő el tudja képzelni. Mert ismeri azt, aki ez imádkozik. És tudja, hogy ő hűséges. És tudja, hogy mindenható. És hogy megtartja a szövetséget. És hogy nem csap be. És hogy nem hazudik. Halleluja. Ezért változtatja meg az Isten ismeret, az imádságot. Ezért beszél Jézus éppen a gyümölcstermésre kapcsolatban, éppen az imádságról. Mert az ima a hitből fakad. Az ima az Isten ismeretéből nő ki az ember életéből. Ezért nem lehet program szerint imádkozni. Mondhatjuk, hogy 3-tól ima alkalom van, vagy reggel 6-tól ima alkalom van. Önmagában ez ettől nem fog működni. Az ima az Isten ismeretből fakad. És az Isten ismerete a hitünk, ahogy bízunk az Istenben. Isten ismeretünk, Isten ismeretünk, amely a szívünkben van, ebben tükröződik a hitünk. Amilyen a képünk a szívünkben az Istenről, az tükröződik vissza a hitünkben, ahogy felé vagyunk. És pontosan ezt a képet akarja tönkretenni az ördög, a bátortalanítással, a hazugságaival, a reménytelenítésével, az, hogy megpróbál elbuktatni bennünket, megpróbálja kicserélni a gondolatainkat, megpróbálja szürkévé tenni az életünket a hétköznapokban, mindannyiunkét. Hogy elhomályosítsa a látásunkat, a szemünket, a gondolkodásunkat, hogy mintha be lenne porosodva a szívünk, a szellemünk. Hányszor érezzük magunkat így? Milyen küzdelem néha, amikor újra oda megy az Úrhoz, és azt mondja, Uram, olyan tompa a szellemem, olyan tompa a hitem, eleveníts meg! Amen. De Isten tudja, hogy szükséged van bátorításra. Mert ez egy szüksége az embernek. Ezért bátorít. Most rajtam keresztül. Szól hozzád Isten szelleme. Szól az ő beszéde. Bátorít az Isten. Ezért jövünk össze, hogy bátorítsuk egymást. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Egyet értetek? Halleluja! Oké! Jézus előttünk jár, és bemutatja, mit jelent bízni az Atyában. Nézzetek Jézusra! Nézzünk Jézusra! És tanuljunk tőle, hogy mit jelent bízni az Atyában a végsőkig. A végsőkig nem feladni, és győzni! Látszol a kudarcok után is győzni. Mekkora dolog. Tanuljunk Jézustól. Halleluja. Azt mondja Pál apostol, a szolgálatának a szíve, a lelke, ugye az együtt, hogy a Krisztus szeretete szorongatja. Tehát Pál apostolnak nem egy vallásos cselekedet volt az evangelizáció, hanem betöltötte Isten szeretet, és szorította a szívét. És akkor meglátott egy elveszett embert, sírni, ha sírhatnék-e volt, és azt mondja, nem akarom, hogy a pokolba jusson. Annyira szeretem. És ez a szeretet erősebb volt a félelménél. Diadalmaskodott a félelmen, mikor a báványimádással, a támadásokkal, az elutasítással találkozott. Ez a szeretet fölé emelte ennek. Mit mond ez az apostol a 2 Timóteus 1.11.12-ben, amely kapcsolódik a témánkhoz? 2 Timóteus 1.11.12. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, 2 Timóteus 1.11.12. Hírnökül és apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem. Mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Amen. Látjátok, hogy Pál apostol Isten ismerete tükröződik az ő hitében. Pál apostol Isten ismerete tükröződik az ő imáiban. Nagyon fontos mondat. Tudom, kiben hiszek. Meg vagyok győződve. Ezt jelenti hinni. Meg vagyok győződve. Azaz, mélyen vannak az én gyökereim. Végezetül a zsidókhoz írt levél 6. fejezete, 7. rész 12. versével, hadd zárjam ezt az igehirdetést, amelynek címe a gyümölcsöző hit. Zsidókhoz írt levél 6, 7-től 12-ig. Zsidó 6, 7-től 12. Emlékeztek, amit mondtam, mi kell egy gyümölcsöző élethez? Egészséges növény, jó talaj, mély gyökerek, csapadék. Visszaköszön itt, Isten igében, Zsidó 6, 7, 12. Mert a föld, amely beissza a gyakran ráhuló esőt, és hasznos növény terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől. Amely pedig tüskebokrot és bogáncskódót terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége a megégetés. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közöttetek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Hogy kövessétek a názáreti Jézus Krisztust, hogy kövessük Pál apostolt, hogy kövessük Pétert, és kövessük azokat az eleinket, akik szintén nem adták föl, hanem hit, a bizalom, a reménység által örökölték mindazt, amiről meggyőződtek, hogy Isten ígérte nekik. Amen. Amen. Halleluja.